Tisztelettel köszöntöm a mai adás hallgatóit, a szerkesztő Mellay Erzsébet nevében is, Csenge Ferenc vagyok. 100 éves lenne Püski Sándor, a legendás hírű könyvkiadó, és 30 éve fejezte be Durai Miklós a Kutyaszorító című művének írását, amelyet éppen a Püski kiadó jelentetett meg az Egyesült Államokban. Durai Miklóssal egyebek között a könyvről és a 80-as évekről, Püski Istvánnal pedig édesapjáról, Püski Sándorról beszélgetünk. Durai Miklóssal Mellay Erzsébet beszélget.
Durai Miklóssal legalább fél órája beszélgettünk, és csak most kapcsoltam be a magnót. Végigmentünk a 80-as éveken, közös ismerősökről beszéltünk. Ezek a 80-as évek az ön számára teljesen mást mondanak, mint az átlagember számára, és azt hiszem, hogy talán akkor edződtek meg az idegei, ha így lehetne mondani.
Én a 1970-es és a 80-as években váltam szabad emberré, ugyanis azzal, hogy szembe kerültem az akkori politikai hatalmi rendszerrel, azzal tulajdonképpen lekerültek rólam olyan fajta béklyók, amelyek nagyon sok embert úgy kötötték gúzsba, hogy akár az egyéniségük is sérült. És a napi félelmeik az egyéniségüknek a feladására kényszerítettek nagyon sok embert. Nekem is voltak napi félelmeim, de azzal váltam felszabadultá, hogy átléptem a félelemnek a határát, és kimertem mondani azt, amit érzek, és amit gondolok, és kimertem mondani a nemet akkor, amikor általában az igent várták el az embertől. Most ez lehet, hogy annyi év távlatából, negyed évszázad távlatából vagy érthetetlen, vagy furcsán hangzik, de lehet, hogy éppen az a pillanat, amikor 1982-ben bezárult mögöttem a börtönkapuja, akkor váltam leginkább felszabadultá, mert átléptem azt a félelmi küszöböt, ami a küszöb előtt amiatt között gúzsba, hogy mi lesz akkor, hogyha engem bebörtönöznek. És amikor megtörtént, akkor láttam, hogy tulajdonképpen azon kívül, hogy bezárult mögöttem a kapu, nem történt semmi. És ezzel felszabadultá váltam.
Szabad embernek érezte magát a börtön után?
Tulajdonképpen igen, már a börtönben is, mert nem kellett harcolni azokkal a félelmekkel, amelyek a napi szembenézéséből adódtak az akkori rendszernek a diktatúrával való szembenézésből. És azzal, hogy ezt a küszöböt sikerült átlépnem, ezzel gyakorlatilag megszabadultam azoktól a félelmektől, amely félelmek gyakorlatilag majdnem mindenkit nap mint nap hát sújtottak és terheltek.
Rosszabb már nem történhetett önnel.
Elméletileg történhetett volna, de hát igyekeztem elkerülni a lehető legrosszabbat, ezért például 1979-től kerékpáron sem ültem, azért, hogy nehogy véletlenül baleset áldozatává váljak.
Elővigyázatos volt.
Igen, nagyon elővigyázatos voltam, hogy olyan helyzetbe ne kerüljek, amiben nem a véleményem miatt kerülhetek konfliktusba, vagy olyan ellentétbe az akkori rendszerrel, ami miatt nem a véleményem lesz a döntő, hanem a magatartásom. Tehát nem jártam kocsmákba, nem jártam kávéházakba, igyekeztem elkerülni azokat a helyzeteket, ahol mondjuk személyes konfliktusba keveredhettem volna valakivel, mert egyetlen egy dolog volt fontos, a véleményemnek a nyilvánosságra hozatala. És ennek érdekében minden mást mérlegre tettem.
Elérkeztünk oda, hogy 30 évvel ezelőtt jelent meg a Kutyaszorító.
Tulajdonképpen nem is a könyvszerű megjelenése volt 30 évvel ezelőtt, hanem 30 évvel ezelőtt adtam ki a kezemből úgy a kéziratot, hogy én ahhoz már többet nem nyúltam. Tehát a kézirat az tulajdonképpen az első változata a kéziratnak, tehát az első piszkozat, az már 1979. februárjában elkészült, de akkor még tulajdonképpen csak egy életrajzi dokumentum volt az egész, és utána jutottunk el oda, miután néhány barátommal ezt megbeszéltem, hogy ebből könyvet kell készíteni, és a könyv számára készült kéziratnak a végére tettem pontot 1981. februárjában. Egyébként az előtörténete a kézirat befejezésének az nagyon érdekes, ugyanis 1978-ban jött az az ötlet, hogy kellene egy részletesebb életrajzot írnom magamról, amit lefordítanak különböző nyelvekre, és elhelyeznek különböző nemzetközi irodákban. Hogyha bármi történik velem az akkori Csehszlovákiában, akkor legyen mihez nyúlni, hogy tudják, hogy én ki vagyok. És tulajdonképpen így kezdtem el, emiatt kezdtem el írni az életrajzomat. A maga a dátum is érdekes, 1978. december 27-én, éppen azon a napon, amikor a Szovjetunió megtámadta Afganisztánt, illetve azon a napon távolították el trónjáról az afgán királyt. Ez a két esemény egymáshoz nem kapcsolódik, csak egészen véletlenül ugyanazon a napon kezdtem írni a kézirázatot, és ezért emlékszem a eseménynek a pontos dátumára is. És ahogy elkezdtem írni, nem sokkal azután, ahogy megírtam az első néhány oldalt, én már éreztem, hogy ebből nem egy egyszerű életrajz lesz. De megpróbáltam gyorsan befejezni egy életrajzszerű, egy terjedelmesebb életrajzszerű szöveget, és ezt adtam tovább 1979. februárjában, aminek a sorsa az lett, hogy a kárpát-velencei magyar ellenzéki körökben kezdett terjedni.
Ezt hogyan lehetett akkor így megszervezni? Nem volt könnyű.
Nem én szerveztem, ezt úgy kellett szervezni, hogy ezt mindig továbbadták kézről kézre, de történt egy tulajdonképpen egy balesetnek nevezhető esemény, hogy 1979. augusztusában a kéziratot át akarták vinni Romániába, és ezt egy nyugat-német állampolgára és egy japán állampolgára bízták, hogy vigyék át. Ők nyilván nem érzékelték azt, hogy pontosan milyen közegben mozognak itt, és a magyar-román határon, hogy két különböző autóban ültek, egymással elkezdtek hangosan magyarul beszélni a kocsi nyitott ablakán keresztül, és ez nagyon feltűnővé vált a román határőrök számára, és mind a két autót átvizsgálták tüzetesen, és az egyikben megtalálták a kéziratomat a japán állampolgárságú személynek a kocsijában. Ez egy szombati napon történt, és hétfőn délelőtt engem Pozsonyban elvitt a államrendőrség. Ami egyértelműen azt mutatja, hogy milyen szoros együttműködés volt az akkori kommunista országok államrendőrségek között.
Tehát ez a kézirat, ez nem került át Romániába?
Hát ez nem, de aztán valószínűleg átkerült belőle példány, de az engem már nem igazán érdekelt, mert akkor elkezdődött egy hosszú tortúra, rendőrségi kihallgatások, egy csomó embert kihallgattak, és akkor hónapokig nem hagyhattam el az akkori Csehszlovákiát, de néhány hétig Pozsonyt sem hagyhattam el, illetve hogyha a munkahelyemről ki kellett szállnom valahol a szolgálati útra kellett menni, akkor ezt be kellett jelenteni a rendőrségen, és így tovább. Tehát ez egy nagyon hosszú ideig tartó tortúra volt, amelynek a vége az lett, hogy alá kellett írnom egy nyilatkozatot, hogy a hasonló jellegű tevékenységet abba hagyom. A hasonló jelleget úgy kell érteni, hogy nem az életrajzom írását hagyom abba, hanem akkor már működött a Csehszlováki Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága, és akkor már több dokumentumot kiadott a bizottság, és akkor arra kellett tennem fogadalmat a rendőrségen, hogy abba hagyom ezt a tevékenységet. Természetesen én örömmel aláírtam ezt a nyilatkozatot, mert én folytatni akartam a tevékenységet, és úgy éreztem, hogy ezzel időt nyerek. Aztán persze bekövetkezett, az 1982-ben letartóztattak.
Térjünk vissza a kézirathoz, a kutyaszorítóhoz. Én úgy olvastam, hogy Csóri Sándor vetette fel, hogy ezt meg kellene könyvben is jelentetni, méghozzá a Püski kiadóban, Amerikában.
Igen, nem csak az ő ötlete volt, de a ötlete volt az, hogy ezt Püskiék adják ki, és 1981-ben én találkoztam is Püski Sándorral Pécsett az anyanyelvű konferencián, akkor szabad volt megint utaznom, tehát elutaztam Pécsre, és ott egyeztünk meg, hogy kiadják a kéziratomat. De akkor még nem volt teljesen egyben az a anyag, ami a kötetben végül is megjelent, mert lett hozzá csatolva más dokumentum is. De tulajdonképpen én 1981. februárjától már az életrajznak minősülő kéziratomhoz, tehát aminek az a cím, hogy életem 12.250 napjáról, ahhoz én már nem nyúltam. Ez egyébként észre is vehető az anyagom, mert hát eléggé nyers az anyag, nem volt megszerkesztve nyelvileg, nem volt újra gondolva, hát egy stressz állapotban született az egész, mert rejtegetni kellett a lapokat. Ez szószoros értelmében kézirat volt, mert ceruzával írtam vonalas papírra, mert akkor még más lehetőség nem volt. Írógépen nem akartam írni, mert a zajos hát ez hallható volna más is, hogy írok. Ezért hát kézzel írtam, és tehát egy szószoros értelmű klasszikus kézirat volt, aminek a javítása az úgy történt, hogy menet közben javítottam, de egy végleges javítás arra már nem volt alkalmam, nem volt lehetőségem.
Amikor arról volt szó, hogy kiadják a könyvet, akkor biztos volt benne, hogy ez az ön számára szinte végzetes is lehet?
Én tudtam azt, hogy ebből bajok lesznek, de amikor engem letartóztattak, akkor még a könyv nem volt kinyomtatva, tehát az én letartóztatásomra nem a kutyaszorító első kötete miatt került sor, hanem a jogvédőbizottság tevékenysége miatt. A kötet az tulajdonképpen, nem is tudom pontosan időben behatárolni, de azt mondom, hogy 1983. januárjában hagyhatta el a nyomdát, mert Csóri Sándor 1982. decemberében, ha jól tudom, vagy novemberében írta meg a könyvnek az előszavát. Tehát amikor a könyv megjelent, akkor én éppen azt hiszem börtönben voltam, és ez nem is befolyásolta az akkori állapotomat, viszont amikor másodszor letartóztattak, a könyv már szerepelt a vádiratban.
Magyarországon, annak ellenére, hogy az egy puha diktatúra volt.
Hogy pontosan tudta, hogy mi lesz a következmény, ezt nem tudom. Nem is lehet azt mindig pontosan előre felmérni. Mert az akkori hatalomnak ugye nagyon sok lépése kiszámítható volt, mert egy bizonyos rendszer elvűség volt benne, de megjelentek olyan megfontolások is, amelyek esetleg más lépésre kényszerítették, vagy más lépést váltottak ki, mint amire lehetett volna számítani. Ő publikálási tilalmat, egyéves publikálási tilalmat kapott ezért büntetésként, Püski Sándor és családja pedig egyéves magyarországi beutazási tilalmat kapott. Tehát mind a ketten úgymond büntetést kaptak a könyvem miatt. Talán én kaptam, mert a legkevesebbet, mert nem a könyvem miatt üldöztek, hanem más miatt. Kimondottan a könyv miatt nekem nem volt semmilyen hátrányom.
Amikor először találkozott Püski Sándorral, mi volt a benyomása? A nevét már ismerte, mert legendás neve volt, szóval mindent tudott róla. Ő viszont magáról kevesebbet.
Hát Püski Sándort és a Püski kiadót mindenkinek kellett ismerni, aki a magyar kultúrában mozgott, és úgymond nem is mindenkinek, aki benfentes volt a magyar kultúrában, és hát Püskit évtizedeken keresztül elhallgatták a kiadói tevékenységét, negatív színben tüntették fel. Noha szerintem egyik legcsodálatosabb embere volt a magyar kultúra terjesztőjének a 20. században. Tehát én tudtam róla gyakorlatilag mindent, amit illet tudnom. Ő pedig annyit tudott rólam, amennyit elmondtak neki, illetve a kéziratomból, amit megtudott. Mert ő akkor már elolvasta a kéziratomat, amikor találkoztunk és megegyeztünk a kiadásában.
Ő minden nélkül vállalta.
Nem csak, hogy minden nélkül vállalta, de felajánlotta azt is, hogy vállalja annak a költségeit, hogy engem meghívjanak az Egyesült Államokba. És ő ezt meg is tette. 1984 tavaszán megszervezte meghívásomat. Amikor megérkezett a meghívás, Csehszlovák posta meghozta pozsonyi lakásomra meghívó levelet, pár nappal később engem megint letartóztattak.
Azt hiszem, hogy 5 évet kellett várnia az amerikai útra.
Igen, 1988. augusztus 15-én nyílt meg a lehetőség a kiutazásra, de akkor már nem Püski Sándornak kellett vállalni a költségeit, hanem az egy megszervezett, jó háttérrel megszervezett út volt. Soros György, a Soros Alapítvány vállalta a kiadásoknak egy részét a Pennsylvania Állambeli Indiana Egyetem, ez egy alapítványi egyetem, és egy részét a Hungarian Human Rights Foundation, tehát egy ilyen hármas konstrukcióból létrejött támogatással tartózkodtam több mint 1 évet az Egyesült Államokban. Pontosabban 1 évre szólt a meghívás, de pár nappal a visszautazásunk előtt eltulajdonították az útlevelemet.
Milyen véletlen, idézőjelben?
Igen, lehetne mondani véletlennek is, hogyha nem tudnánk olyan történeteket az Egyesült Államokból és Kanadából, hogyha kelet-európai személynek tulajdonították el az útlevelet, vagy mondjuk csomagját, és abban benne volt a útlevele személyes okmányai, akkor a tolvajok ezeket a személyes okmányokat mindig visszaszolgáltatták. Valamilyen módon gondoskodtak róla, hogy az visszajusson a tulajdonosnak. Ebben az esetben meg csak a útlevelet tulajdonították el, semmi mást.
Térjünk rá a kutyaszorítóra. Hát tulajdonképpen az ön bővített életrajza, meg hát a családjának is az életrajza, ami hát nagyon rossz fényben tünteti fel az itteni volt diktatúrát. Ugye megjelent ez a könyv. előtte már sokan elolvasták egész Kárpát-medencében. Azt is tudták, hogyha Püski kiadó kiadja, tulajdonképpen ön világhírű lehet, és hát az is lett ezzel a könyvvel. És talán ennek köszönhető az, hogy már nem Püski Sándornak kellett vállalnia az ön eltartását idézőjelbe téve Amerikában. Ön börtönben volt, a könyv megjelent. Hogyan szivárogtak önhöz a visszajelzések?
Én kétszer voltam letartóztatva, és összesen 470 napot ültem. Amíg zárt ajtók mögött voltam, addig nagyon kevés hír jutott el hozzám. Az ügyvédemnek köszönhetően tudtam néhány dologról, de az ügyvédem nem beszélhetett nagyon kinti eseményekről, ezért csak mindig ilyen jelzésszerűen a szemöldökével, meg a homolkának a ráncolásával, vagy mosolyával próbálta közölni velem, hogy körülbelül mi zajlik a nagyvilágban. De volt egy nagyon érdekes történet. A börtönfolyosón vezettek, és mielőtt éppen a műszakváltás volt, tehát a folyosói őrök éppen nem voltak jelen, ezért a körletparancsnok vezetett, és a körletparancsnok egyszer csak megszólal a hátam mögött, és azt mondja, hogy Durai maga egy híres ember. Hátra szólok, ugyan miért? Azt mondja, hogy állandóan magáról beszél a Szabad Európa.
Akkor ez egy nagy hír volt.
Hát igen, hogy is mondjam, hetekig ebből éltem.
És a többi visszajelzést hogyan kaptam?
Hát amikor másodszor kiszabadultam, pontosabban amikor az első szabadulásom után tervezettem, vettem fel a kapcsolatokat személyekkel, de mindig konspiratíve azért, hogy minél kevesebb információ juthasson el a találkozásokról. És ez többé-kevésbé sikerült is, nem teljesen, mert ugye nehéz volt átlátni a hatalom hálóján, de biztos, hogy nem tudtak meg mindent, mert hogyha mindent megtudtak volna, akkor sokkal nehezebb lett volna a kapcsolattartás. És azt is tudom állítani, hogy voltak olyanok, akik rám voltak állítva, és tartottam belőle a kapcsolat, persze ezt utólag tudtam meg, hogy rám voltak állítva. Viszont a helyzeteket értékelve biztosan tudom állítani, hogy az ő révükön a hatalomhoz nem jutott el minden információ, amire a hatalomnak szüksége lett volna. Tehát tulajdonképpen ők is védtek engem. Egy ember kivételével, aki megszervezte a második letartóztatásomat.
Szándékosan kerüljük itt a neveket. Magyarázza meg, hogy miért teszi.
Olyan egyszerű, én nem akarok senki számára sem olyan helyzetet teremteni, és nem akarok senkit olyan lelki állapotba hozni, hogy a múltjával a saját elhatározásán túlmenően kellesen elszámolni. Mindenkinek rá van bízva a saját erkölcsiségére, hogy a múltjával hogyan számol el.
Hát igen, ez egy korrekt, megfontolt lépés. Akkor folytassuk azzal, hogy ugye 5 év után sikerült mégis Amerikába jutniuk, feleségével együtt. Püskiék milyenek voltak? Gondolom, hogy mivel már ismerték egymást, tudták, hogy jó helyre mennek. És Püski Sándor mindig melegszívű embernek tartotta magát, és mások is annak tartották őt. Valóban ilyen volt?
Igen, hát annyira jámbor és jó szívű ember volt, hogy már a hangjában is benne volt ez a magatartása. Amikor megszólalt, már olyan volt, mintha valaki puha kézzel simogatná az embernek az arcát. De hát a megérkezésnek a másnapján találkoztam a püskékkel, mert New Yorkba érkeztünk meg, és ők New Yorkban éltek. Tulajdonképpen attól, a naptól kezdve, hogy New Yorkban találkoztunk, nagyon gyakran és nagyon intenzíven voltunk kapcsolatban, nagyon sokszor találkoztunk.
Önnek New York mit jelentett?
Hát a első benyomás az szörnyű volt, borzalmas meleg volt, olyan meleg volt, hogy alig lehetett kibírni, kánikula volt, és egy nagyvárosban ez még szörnyűbb, és amikor megérkeztünk New Yorkba, akkor az egész városban forgalmi dugó volt, ugyanis a meleg miatt nagyon sok helyen áramkimaradás volt egész negyedekben, emiatt az egész várost ellepték a tűzoltók meg a mentők, mert fel kellett törni a lakásoknak az ajtajait, mert nem működött a légkondicionáló berendezés, és egymás után lettek rosszul az emberek. Tehát egész apokaliptikus állapotban volt New York azon a napon, amikor megérkeztünk. Tehát ez egy szörnyű élmény volt. De aztán szerencsére volt más élményem is New Yorkban. Volt egy nagyon érdekes élményem, akkor már nem New Yorkban laktunk, hanem Pennsylvania, Indiánában, de fel kellett jönnem New Yorkba, és az szintén egy nyári napon volt, éppen azon a napon, illetve előtte volt a nap, hogy ellopták az útlevelemet, és a püskéknél aludtam, de püskék nem voltak otthon. ki volt kapcsolva a légkondicionáló berendezés, mivel elutaztak otthonról. Ennek következtében hát én sem tudtam bekapcsolni, muszáj volt szellőztetni. Tehát a szellőztetés az nem sokat segített, ráadásul hozzájárult a melegen kívül a éjszakai nyugalomnak a zavarásához az is, hogy a szembe lévő utcasarkon egész éjszaka három magyar részeg ember ordítozott.
Hát ez egy paradox helyzet.
Hát igen, soha nem gondoltam volna, hogy New Yorkban egy augusztusi nyári éjszakán azért nem fog tudni aludni, mert hárman éjszaka káromkodnak magyarul a szembe lévő sarkon. Tehát vannak ilyen élmények is a várossal kapcsolatban. A legnagyobb élményem tulajdonképpen, vagy a legérdekesebb élményem tulajdonképpen az, hogy az ember megy a felhőkarcolók között a New York-i utcán, és egyáltalán nem érzi azt, hogy felette 30, 40, 50, 60 emeletes házak vannak, mert az utca ugyanolyan, mintha bármilyen európai nagyvárosnak az utcán közlekedne az ember. Még az autóközlekedés is egészen nyugalmas.
Amerikába. Gondolták, hogy kint maradnak? Mert az itteni hatalom bizonyára nagyon számított rá, hiszen azért is tűnt el az útlevelük.
Hát előre megfontolt szándékkal mentünk az Egyesült Államokba, hogy ott eltöltsünk egy évet, és aztán visszajöjjünk. És az előre megfontolásban nagyon nagy szerepet játszott a visszajövetelnek a tervezése. Ezért is utaztunk úgy, hogy nem Csehszlovákia területéről indultunk el, hanem Ferihegyről repültünk. Úgyhogy Pozsonból vonattal mentünk Budapestre, Budapestről pedig repülőgéppel egy átszállással az Egyesült Államokba. És bevallva a budapesti indulás azért is volt, mert akkor ugye a repülőjegyünk menetérti volt, tehát visszatérni is oda kellett, ahonnan elindultunk, az a repülőjeggyel, és azt feltételeztem, hogyha Budapest érkezünk meg, akkor nem történhet meg az, mint ami már megtörtént a prágai repülőtéren másokkal, hogy nem engedték őket kimenni a repülőtér nemzetközi területéről, hanem vissza kellett szállniuk a repülőgép, és vissza kellett menni a kiinduló országba. csehszlovák állampolgárokról van szó. Tehát én nem akartam azt kockáztatni, hogy esetleg kitoloncoljanak Csehszlovákiából. Feltételeztem, hogy Magyarországra, hogyha megérkezem a Ferihegyi repülőtérre, ott ez nem történhet meg, illetve nem történhet meg a csehszlovák-magyar határon sem, hogy ne engedjenek belépni Csehszlovákiába. De amikor végül is visszatértünk, akkor már ez a probléma nem állt fenn. Persze, hogyha nem tulajdonítják el az útlevelemet, és augusztus 9-én indulunk útnak az Egyesült Államokból, 89. augusztus 9-én, akkor lehet, hogy lett volna némi bonyodalom, de mivel, hogy eltulajdonították az útlevelemet, ezért nem utazhattunk, mert a repülőtársaság nem vett volna fel a repülőgépre. Nem azért, mert olyan fontos számára az útlevél, hanem azért, mert hogyha úti okmány nélkül utazom, akkor megtörtént az, hogy a repülőtársaságnak a terhére kell visszaszállítaniuk a kiinduló pontra. Na most ezért nem szállhattunk fel a repülőgépre, és ideiglenes úti okmányt pedig nem akart kiadni nekem a csehszlovák nagykövetség, illetve a washingtoni konzulátus, csak miután egy amerikai jogászokból álló jogvédő szervezet, emberi jogi szervezet interveniált személyesen bent a csehszlovák főkonzulátuson, utána voltak hajlandók kiadni az ideiglenes úti okmányt. Viszont az ideiglenes úti okmánynak, és ezt októberben kaptam meg az ideiglenes úti okmányt. Ennek viszont az a tulajdonsága, vagy pontosabban az a kötelezettség kapcsolódik hozzá, hogy csak abba az országba lehet vele utazni, ahol honos vagyok.
Magyarországra már nem lehetett volna.
Igen, Magyarországra nem utazhattam volna vele, hanem csak Csehszlovákiába. Most nekem külön engedélyt kellett kérnem a magyar hatóságoktól, hogy ezzel az úti okmánnyal Magyarországra érkezhessem. Tehát októberben életemben először léptem magyar külképviselet területére, Washingtonban a magyar főkonzulátusnak az irodájába. Most nem emlékszem pontosan, talán 2 hetet vagy 3 hetet kellett várnom, még megjött a magyar külügyminisztériumból a válasz, hogy igen, az ideiglenes úti okmányommal beléphetek Magyarországra.
Püskék hogy fogadták azt, hogy már gyermekkel készültek vissza, és ugye hát akkor, mikor még megvolt a szándékuk, hogy mindenképpen visszajönnek, akkor még nálunk diktatúra volt. Megértették?
Hát ők tudták, hogy mi vissza akarunk enni, és nem is akartak erőre beszélni, csak annyit mondtak, hogy ha bármi történik, akkor hozzájuk visszatérhetünk. De ősszel tulajdonképpen már nem is erről volt szó, hiszen ősszel már ők is pakoltak és készültek véglegesen visszatérni Magyarországra 1989 őszén.
Hát igen, aztán itt folytatódott az életük, és még elég hosszú élete volt Püski Sándornak. Megint visszatérek ehhez a kérdéshez, hogy ugye Amerikában megszületett a fiúk, mindig problémás volt ugye az ön élete, atrocitások érték a diktatúra, biztos sosem mondott volna le arról, hogy békén hagyja önt. Nem beszélték a feleségével, hogy ezt a gyereket mégiscsak szabad légkörben kellene nevelni.
Engem senki nem akart semmire rábeszélni. Maximum tanácsot adtak, de rábeszélni senki nem akart semmire. Tudták, hogy nincs értelme, és nekem a fejemben meg sem fordult az, hogy kint maradjunk. A CIA is nagyon tudatosította ezt, nyilván pontosan ismerték a egyéniségemet, mert csupán azt a kérdést tették fel ősszel, és nem is nekem, hanem az egyetemnek, ahol vendégtanárként működtem, hogy amennyiben utazhatok, hogy akkor el fogok-e utazni. És az egyetem helyettem válaszolta meg, hogy igen, ő el akar utazni.
Végül is ez, hogy világhírű lett, ez a kutyaszorítónak köszönhető, és annak, hogy Püski Sándor vállalta a kiadását.
Hát én nem beszélnék világhírről, hanem inkább azt mondanám, hogy azzal, hogy a felvidéki magyarokról az 1970-es és a 80-as években tudomást szerzett a nagyvilág, az elsősorban annak köszönhető, hogy volt egy jogvédőbizottság, és a jogvédőbizottsághoz kapcsolódó tevékenységnek a láttatásával, nemzetközi hírverésének köszönhető az, hogy a felvidéki magyarságnak a sorsa jóval a kommunizmus bukása előtt a nemzetközi polondra került.
Durai Miklóssal a Kutyaszorító című könyvéről, a 80-as évekről és Püski Sándorról beszélgetett Mellay Erzsébet.
Tisztelettel köszöntöm Püski Istvánt, Püski Sándor fiát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Püski úr, édesapja legendás kiadó volt, könyvkiadó volt. Volt valamilyen titka?
Fiatal korától, ahogy ő elkezdett komolyan gondolkozni, tehát már 18 éves korától már tudta, hogy mit akar ez a titka. Ezt a tudatot végig megőrezte élete végéig.
A gyerekeknek, a gyerekeinek volt mit ellesniük édesapjuktól?
Hát természetesen. Természetesen. Hát a kitartást mindenképpen. Tehát az, hogy állandóan képes volt újra kezdeni, ezt remélem, hogy sikerült nekünk is elesnünk. Mit mondjak még? Sajnos az eszét nem biztos, hogy el tudtuk esni, de hát az már egy adottság kérdése.
Édesapja feladatnak tartotta az életet. Azt hiszem, ezt ön nyilatkozta róla. Ez valóban így volt?
Így volt, így volt. És ezt is tartom. Ezt én is így gondolom.
Akkor legyen szíves ilyen példát felhozni rá.
Húha. Hát szóval azt tudnám mondani, hogy az elénk jövő kihívásokat, mint próbatételt és mint feladatot kell mindig fogni. És fölfogni, és azt szerint kell végrehajtani az elképzeléseink szerint. Tehát, hogy milyen irányba akarunk haladni, mi az a cél, amit el akarunk érni. Tehát akár akadály, akár segítség, ha akadály, akkor az nem egy kétségbeeséssel, vagy méreggel, hanem megoldási készséggel. Ha meg segítség, akkor pedig hát annak az elfogadásával. Egyszerűen haladni abba az irányba, amelyre akarunk, akármi történik is.
Az ön édesapja már egészen fiatal korában magyar írókkal vette körül magát, és nem akármilyen neveket lehetne felsorolni. Ön kisgyerekként hogyan emlékezik vissza a szülei házára, arra az életmódra, amit folytattak?
Hát ez egy nagyon, számomra nagyon nagy élmény volt annak idején is már a gyerekként is megélni. Először is az, hogy nagy vendégségek, mindig sokan voltunk. Minden hétvégén jöttek az írók, jöttek barátok, most hirtelen neveket mondani, Sinka István, Szabó Lőrinc, vagy költők közül, de Német László, tehát szinte minden hétvégén vendégség volt, 10-15 ember. Édesanyám mindig főzött, tehát, és hát köztünk lehettünk.
De tehát a gyerekek ezt másképpen élik meg, nekik ez kaland.
Igen, egy kalandként, de az egy nagyon érdekes kaland, mert azért nem csak egyszerűen az volt, hogy bámultuk őket, hanem például Sinka István volt egy nagyon jó barátja neki is, meg édesapáméknek is, Boda Gábor nevű szobrászművésszel, ma már senki nem emlékszik rá, én nagyon jól emlékszem rá. Imádták a népdalokat, és állandó népdalozás volt, és minket is bevontak. Mint gyerekeket tanítottak bennünket különböző magyar népdalok a Alföld, különböző típusú népdalokra. Magyarázták, hogy az miért érdekes, miért jó. Tehát ez nem csak egyszerűen ott ültünk és bámultuk őket, hanem szóval egy közösség volt, és együtt éreztük velük magunkat.
A gyerekkora szép volt, aztán kevésbé szép évek következtek, szülei Amerikába kényszerültek emigrálni. Ön tudta, hogy később követni fogja őket?
Hát ezt nem. Nem, azt nem mondhatom, hogy tudtam. Mint ahogy ő se akart soha, sose akart igazából elhagyni az országot, de a dolog úgy hozta, egész, hát hiszen már akkor már 60 év körül volt, amikor bizony eldőlt, hogy elmegy, hát 1970-ben, akkor jutott arra az elhatározás, hogy elmegy, mert már akkor tudta, hogy életében már többet ő különben nem kerül könyvhöz, ami ő, tehát az az ő világa.
Tehát ezt akarta folytatni Amerikában?
Igen, ezt akarta, és ezt is folytatta. Én meg, hát én kerámikus voltam, nekem semmi közöm akkor volt a könyvhöz. Meg eszembe se volt, hogy én utána megyek, de hát 73-74-től kezdve már folyamatosan bombázott, hogy menjünk segíteni, mert nem ilyen egyedül. Hát muszáj egy segítség, és akkor ment, végül is mentünk 76-ba utánuk. De csak úgy mentünk utánuk, hogy folyamatosan kértem egy útlevelet, hogy ki akarok menni látogatóba, családostul, és ha tetszik, akkor megkérem a kivándorló útlevelet. Tehát én semmilyen körülmények között, ahogy ő se, nem akartam úgy elhagyni az országot, hogy ne jöjjessek bármikor vissza.
Ön akkor közelről figyelte édesapját, hogyan alkalmazkodott az amerikai viszonyokhoz?
Sehogy. Sehogy nem alkalmazkodott az amerikai viszonyokhoz. Ő New Yorkban létrehozott egy kis Magyarországot. Talán annyit lehetne mondani, mert talán ha az alkalmazkodás, hogy azért a forgalmunk, tehát a könyvforgalom jó része legalább 60%-a, 70%-a postai úton történt. De hát ez már Magyarországon is, a háború előtt Magyarországon is
igen
volt.
Tehát hasonló tehát volt az ottani munka, mint Magyarországon a háború előtt, második világháború előtti.
Ugyanazzal a gondolkodásmóddal és ugyanazzal a módon szervezte meg az amerikai magyar könyvesboltot is, és a könyvkiadást is. Tehát könyvbarát szervező, könyvbarátokat keresett, akik különböző, a Egyesült Államok meg Kanada különböző városaiban éltek, és előadásokat szervezett íróknak, és ezekre a helyekre elvitte őket, és így megvittük, mert hát én voltam a sofőr sokszor, és így árusítottuk a könyveket. Tehát ezt tudta eltartani a könyvesboltot és a könyvkiadót.
Amerikában is találkozott továbbra is írókkal.
Természetesen.
Durai Miklóssal is találkozott.
Hogyne. Amikor ő kikerült, ösztöndíjjal került neki kijönnie, akkor nagyon sűrűn járt a boltunkba, hogy már nagyon jól ismertem.
De érdekes, hogy önt valahogy megfogta Amerika, jobban mondva az indián őslakosság.
Hát igen, ez egy nagyon érdekes dolog, tudja. Éppen ma beszélgettem itt valakivel, aki különböző ősi kultúrákat kutat, hogy arra jöttem rá, az indián kultúra, tehát a mexikó-indián kultúra az, amivel én foglalkoztam, igen, és foglalkozom ma is. Arra jöttem rá, hogy a gondolkodásmód, és az a, tehát ha gyökeréig lemegy az ember az indián kultúrának, hogy mi is az, amit ők hisznek, és mi is, amire gondolnak, és hogy élik meg azt, akkor azt rá lehet vetíteni a magyar hagyományra, a magyar kutatásra is. Tehát ott értettem meg igazán, hogy mi is az, hogy magyar múlt és a magyar gondolkodásmód. Ez egy nagyon furcsa dolog, tudom, hogy szinte hihetetlen, de így van.
De mai napig ezzel foglalkozik.
Mai napok foglalkozom vele, igen.
Amikor ugye már haza lehetett jönni, és édesapja haza is akart jönni, ön hogy érezte, követnie kell megint édesapját?
Nézze, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hát nekem két fiam van, mindenkit ott Egyesült Államokban nevelkedett föl, az egyik ott is született, tehát született amerikaiként, és mikor édesanyám még 89-ben hazajöttek, akkor hát egy válaszút volt számomra, hogy mit csináljak, de akkor én úgy döntöttem, hogy amíg mind a két fiú az iskoláit el nem végzi, addig ez nem merülhet föl. Tehát én nem kényszerítettem őket arra, igen, hogy jöjjenek. Ez az ő döntésüknek kell lennie. Tehát én megvártam az 1998-ban, amikor a kisebbik fiam végzett, és akkor elbúcsúztam tőlük, feleségemmel együtt, hogy mi jövünk haza, és ők maradtak. De hát rá két évre mind a kettő utánunk jött. Hát. Most már mind a kettő itt van, és együtt dolgozunk.
Na, ez benne az érdekes, hogy igen, talán az ön édesapjának a szelleme az, ami miatt még az unokák is visszamentek Magyarországra?
Lehet azt mondani, hogy édesapám szelleme, de én inkább azt mondanám, hogy az a szellemiség, amit képviselt, és amit én is próbáltam képviselni, az rájuk is hatott. Tehát soha nem befolyásoltuk, ahogy édesapám sem befolyásolt engem soha, hogy gondolkozzak.
Hát szóval nem befolyásolta.
Nem.
Csak soha
nem befolyásolta. Ahogy én sem befolyásoltam őket. De pontosan az a világnézet, az a gondolkodásmód, az a hozzáállás a dolgokhoz, ahogy édesapám is hozzáállt, és gondolom én is, ahogy hozzáállok, ez indította őket arra, hogy végül is hazajöttek Magyarországra, és ők is itt dolgoznak mind a kettő a kiadóba.
A Püski kiadó tovább működik, és azt is akkor el lehet mondani, hogy Püski Sándor szellemében?
Ez teljes mértékben így van.
És van utánpótlás, ezt is hozzátehetjük.
Van, már sokszor elmondtam, több helyen elmondtam, hogy édesapám az elmenet előtt két nappal két fiamat fölvittem hozzá, és ővelük ígértettem meg, hogy folytatják.
Hát ez nagyon szép.
Tehát nem velünk, hanem ővelük.
A gyerekek, hát természetesen.
Az unokákkal ígértettem meg, mert ő már azt tudta, hogy mi folytatjuk, de az unokákkal is, és mind a kettő megígértett. Tehát a szellemiség folytatódik.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Minden jót kívánok a viszonthallásra.
Viszont kívánom én is.
Köszönöm szépen.
Püski Istvánt, Püski Sándor fiát hallották.